Nos hát, úrvacsora. Ha azt mondom, hogy úrvacsora, nem tudom, hogy mi jut eszetekbe. Mi is pontosan az úrvacsora? Megfigyeltem a gyülekezetünket, szóval figyellek benneteket, magamat is. Rájöttem arra, hogy amikor különböző ilyen szeretett vendégségek vannak, csiki kertbe rendezünk egy közösségi vasárnapot, vagy más helyszíneken, vagy egy ilyen kirándulás van, akkor a létszám mindig jó magas. Tehát sokan eljönnek. Sőt, még nem csak ti jöttök el, hanem barátokat, ismerősöket is elhívtok. És ezeken a közösségi napokon, közösségi eseményeken mindig egy ilyen központi rész az, hogy közösen főzünk, közösen eszünk, beszélgetünk. Van egy ilyen, tényleg egy igazi közösségi része. És ez azt mondhatjuk, hogy ez jó, igaz? Tehát legalábbis én azt látom, hogy ez úgy bejön nálatok, mert mindig rekordlétszámok vannak. De elárulom nektek, hogy ez nem csak a kőszikla gyülekezetben van így, hanem tulajdonképpen a világ minden kultúrájában az étkezés, az evés, ivás és az ezzel kapcsolatos közösségi dolog az mindig egy ilyen központi dolog volt és van, és valószínű az is lesz mindig. És amikor az úrvacsoráról beszélünk, akkor Jézus Krisztus nem mást tett, mint egy közösségi eseményt, aminek a középpontjában egy étkezés volt, egy pászka vacsora. Ennek a pászka vacsorának az üzenetét lefordította, és egy új értelmet adott neki, és ez lett az úrvacsora. És ma erről szeretnék egy kicsit beszélni, vagy egy tanítást adni, hogy a Biblia mit mond az úrvacsoráról, mi van a háttérben. Egyszer voltam egy olyan lelkész találkozón, ahol nem evangéliumi lelkészek voltak együtt, hanem az egyik ilyen történelmi egyház lelkészei, és a kérdés arról szólt, hogy egy ilyen nagy kehely volt az úrvacsorai eszköz, amivel a bort itták az emberek, ennél nagyobb volt valószínű, és a pap, amikor jöttek az emberek úrvacsorázni, akkor odaadta a kelyhet, ittak belőle, visszavette, odaadta a másiknak, visszavette, és így úrvacsorázott a gyülekezet. Egy másik lelkész vagy pap elmondta, hogy ők ezt már nem gyakorolják, ők azt gyakorolják, amit mi teszünk, hogy ilyen kis poharakat használnak, és mindenki kiveheti a kis poharat, elfogyasztja az úrvacsorát, és visszateszi a poharat. És azt mondta az egyik lelkész, aki a kehely dolgot gyakorolja, hogy hát jó nektek, de hát nálunk a gyülekezet hozzászokott ahhoz, és hát bizonyos emberek nagyon ragaszkodnak a kehelyhez, de ugyanakkor bizonyos emberek meg azért nem úrvacsoráznak, mert kehely van, és attól félnek, hogy valaki valamilyen fertőző betegséggel megfertőzve, és hát egymás után adják oda azt a kelyet az emberek egymásnak, és ezért a fertőző betegséget elkaphatom a másik embertől. És hozott egy konkrét példát is, elmondta, hogy az egyik gyülekezeti tagja azért nem hajlandó úrvacsorázni, mert ő fél attól, hogy a hepatitis vírust el fogja kapni. És elkezdett vitatkozni ott a lelkész csapat arról, hogy akkor az úr teste és vére, vagy az úrvacsora, az terjeszti a vírusokat, vagy nem. Ez egy komoly teológiai kérdés. Szóval, mit gondoltok? Vírust el lehet kapni úrvacsorán keresztül, vagy pedig ez annyira sterilizálva van, tehát ez annyira szent, hogy itt a vírusok azonnal elpusztulnak. Ez komoly teológiai kérdés. Nos, hát akkor ott egy komoly vita volt. Nálunk ebben nincs vita, hiszen nem használjuk a kehely megoldást. De ezzel csak szerettem volna bevezetni ezt a kérdést, hogy hát nem olyan egyszerű ez az úrvacsorának a kérdése. Az evangéliumi gyülekezetekben alapvetően ezt a formát használják, amit mi is gyakorlunk itt, hogy poharakat használunk, illetve hát vagy valamilyen kelyhet, de azt inkább dekorációnak, és ott van a kenyér, vagy a pászka, vagy bármi más, amit használunk az úrvacsoránál. De persze fölmerül a kérdés, hogy akkor bort kell használni, vagy szőlőlevet kell, szabad alkoholnak lenni benne, vagy nem szabad. Én most hadd ne menjek ezekbe bele, gondolkozzatok ezen, hogyha valami bölcsességre juttok, akkor mondjátok el jövő vasárnap, de most én nem erről akarok tanítani, hanem ennél valami sokkal fontosabbról. Az evangéliumi gyülekezetekben, így a baptista közösségnek is, van két olyan dolog, amit ilyen szentségként tartanak számon. Úgy is nevezzük ezt, hogy sákramentumok. Van két ilyen dolog, ami nagyon-nagyon fontos a számunkra, a Biblia alapján, és ezeket gyakoroljuk. Az egyik ilyen az úrvacsora, A másik ilyen a bemerítés, és nincs több. Ha nem ilyen gyülekezetben mentek, hanem másba, akkor lehet, hogy több ilyen szentséget vagy sákramentumot is találtok. De a Biblia alapján az evangéliumi gyülekezetek ezt a kettőt tartják, hiszen Jézus erről a kettőről beszélt alapvetően. Persze, hogyha azt mondjuk, hogy a házasságnak a szentsége az is fontos, de Jézus nem parancsolta, hogy minden embernek meg kell házasodni. Hát ilyen értelemben ez nem kötelező mindenkinek, de azok, akik Jézus Krisztus követői, azoknak be kell merítkezni, és úrvacsorázni kell, hiszen ez a Krisztussal való kapcsolatnak a lényege. És a két szentség, vagy a két sákramentumnak a megnyilvánulása, az kötődik két fontos eseményhez. Az úrvacsorának a vétele, az kötődik a nagy hétnek az eseményei, az Jézus Krisztus halálához és feltámadásához. Tehát alapvetően a pászka vacsora akkor történt, amikor Jézus készült a halálra, készült a keresztre. És akkor mondta el a tanítványoknak, hogy ez az én testem, ez az én vérem, és ekkor hangoztak el ezek a szavak Jézusnak a szájáról. Tehát az úrvacsora ilyen szempontból a nagy hétnek, a nagy pénteknek az eseménye, míg a bemerítés, az újjászületésnek az öröme az inkább a feltámadással kapcsolatos, az inkább a húsvéttel kapcsolatos. Amikor arról beszélünk, hogy úrvacsora, akkor szeretném, hogyha megnéznénk néhány alapelvet, vagy egy ilyen kis teológiai kérdést, az úrvacsorának a teológiája. Például a Máté 26-ban, de más evangéliumokban is le van írva az az esemény, amit én is ma idéztem az úrvacsoránál, hogy Jézus ott volt a tanítványokkal, és a pászka vacsora közben vette a kenyeret, megtörte, hálát adott Istennek, és aztán vette a poharat, és elmondta, hogy a testem, hogy a kenyér az én testem, megtört testemet jelenti, a bor az pedig a kifolyt véremet jelenti. Tehát az utolsó vacsorának a leírás ott van több helyen a Bibliában. Aztán az 1 Korintus 11-ben olvasunk arról a 23. verstől, hogy Pál apostol, aki nem volt ott az utolsó vacsorán, akkor még ő nem is tért meg. Tehát akkor nagyon messze volt még Jézus Krisztustól, meg Istentől. Ő nem hallotta ezeket a szavakat, amiket Jézus mondott, hogy ez az én testem, és ez az én vérem, és hogy nem volt ott fizikálisan is. De azt mondja az 1 Korintus 11-ben, a 23. verstől, amikor az úrvacsorának az úgynevezett szereztetési igéit elmondja, hogy én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És akkor folytatja, hogy hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Hogy kezdődik ez? Pál apostol, amikor tanítja a korintusi gyülekezetet az úrvacsorával kapcsolatban, akkor nem azt mondja, hogy az apostolok, akik ott voltak, hallották Jézustól, és én ezt elmondom nektek, hogy ott mit hallottak, hanem azt mondja, hogy én, aki az Istennel kapcsolatban vagyok, én az Úrtól vettem, a Szentlélektől kaptam egy kijelentést, és én ezt most el fogom nektek mondani. És ugyanazt mondja el, mint amit Jézus mondott ott a tanítványoknak, amikor az utolsó vacsorán volt. Tehát Pál apostol kapott egy kijelentést, és ez teljesen párhuzamosan van azzal kapcsolatban, amit Jézus mond, meg amit ő tanít. Ez is az úrvacsorának egy fontos része, hogy ez nem csak egy pászka vacsora volt, hanem az új szövetségben a gyülekezetek folyamatosan gyakorolták, hogy az Istentől ezt kapták, vagy Jézus Krisztuson keresztül ezt kapták, hogy gyakorolják az úrvacsorát. És az Apcsák 2.42-43-ban az első gyülekezetnek az életét, amikor olvasjuk a Bibliában, akkor azt olvassuk ott, hogy az első gyülekezet, a tevékenysége, amikor le van írva, hogy mit csináltak, azt mondja a Biblia, hogy fontosnak tartották az apostoli tanításban való részvételt, tehát amikor prédikáció volt, ez nagyon fontos volt nekik, és ott voltak és hallgatták, és fontos volt nekik a kenyérnek a megtörése, vagyis az úrvacsora, és fontos volt nekik még egy dolog, emlékeztek mi a harmadik? Az imádság. Tehát az első gyülekezetnek az életében ezek ilyen prioritásokat jelentett, hogy hallgatni az ige hirdetést, az Isten igéjével táplálkozni, imádkozni, Istennel kapcsolatban lenni, és ugyanakkor a közösséget gyakorolni egymással, és az Úrral való közösséget is gyakorolták. Azt mondja a Biblia, hogy az utolsó vacsorán, amikor Jézus Krisztus együtt volt a tanítványokkal, tehát ez egy pászka vacsora volt, ennek a pászka vacsorának a lényege nem más volt, mint hogy emlékeztek az Egyiptomból való szabadulásnak az örömére. A pászkának az ünnepe ezt mondta. A Biblia leírja azt, hogy a zsidók hosszú időn keresztül Egyiptomban rabszolgák voltak, és amikor Isten elhozta az idejét, hogy meghallgatta az imádságaikat, és kijöttek Egyiptomból, akkor ez mondjuk ez a kimenettel, vagy az az elbúcsúzás Egyiptomtól nem volt olyan egyszerű, és jött a 10 csapás, mert egyébként a fáraó nem akarta elengedni az Istennek a népét. És az Istennek a parancsa az volt, hogy vágjanak le bárányokat, és a báránynak a vérével kenjék be a zsidó emberek az ajtófélfákat, és az utolsó csapás az őket nem fogja érni, csak azokba a házakba fog bemenni a pusztító angyal, és ott az elsőszülöttek fognak meghalni, ahol ez a vér nincs ott. És a zsidók ezt komolyan vették, az ajtófélfát bekenték vérrel, és az azt jelentette, hogy számukra ez az életet jelentette, megvédte őket. És amikor a pászkán emlékeztek a zsidó emberek arra, hogy az Isten milyen hatalmas, hogy kiszabadította őket Egyiptomból, és hogy a báránynak a halála és a báránynak a megtört teste és a báránynak a vére jelentette számukra a szabadulást, akkor ennek az ünnepén, amikor együtt volt Jézus a tanítványokkal, és emlékeztek erre, és hálát adtak Istennek, hogy milyen nagy az Isten, hogy kiszabadította az elődeiket, és hogy ők már szabadságban élhetnek, ebben az ünnepben Jézus azt mondja, az imádság után, hogy figyeljetek, ez a kenyér, ami meg lesz törve, ez az én testem, ami szintén meg lesz törve. Ez a pohár, amiben ott van a bor, ami kifolyik, ez olyan, mint az én vérem, ami ki fog folyni, és mindez azért fog megtörténni, hogy az új szövetségben szabadságot hozzon azoknak az embereknek, akik élnek vele, illetve védelmet jelentsen. Tehát Jézus Krisztusnak a halála és feltámadása egyrészt jelent neked egy szabadulást a bűnből, és egy védelmet az ördöggel szemben, és minden olyan dologgal szemben, ami a bűnnek az eredménye, vagy a következménye. Ilyen értelemben a halállal szemben is, mert örök életed van. Fizikailag persze van egy halál, amin átmegyünk, de alapvetően örök életünk van. Tehát amikor az úrvacsorában kapcsolatban gondolkodunk, akkor azt kell látnunk tehát, hogy a pászka vacsorából indul el, és Jézus Krisztus azonosul azzal a báránnyal, amit az Ószövetségben a választott nép leölt, és a vérét fölkenték az ajtófélfára, és ezért jelenik meg a Bibliában nagyon sokszor a megöletett báránynak a képe, ami egyrészt áldozati bárány, az Ószövetségben rengeteg ilyen eset volt, amikor bárányokat föláldoztak, és az igazi megöletett bárány, az igazi áldozat, amit nem kell soha ismételni, az maga Jézus Krisztus, aki meghalt és föltámadt. Tehát ilyen értelemben ez egy fontos dolog, amit látnunk kell és értenünk kell. De azt is látni kell, hogy az úrvacsora, az tulajdonképpen az úrvacsora egy ilyen titok is. Mi történik pontosan az úrvacsora alatt? Amíg úrvacsorázol, amíg imádkozol, amíg készülsz rá, veszed a kenyeret, veszed a bort, mi történik közben? Azt mondja a Biblia, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon, mert az én testem igazi étel és az én testem igazi ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ha sokat időznénk ennél az egy igeversnél, vagy kettőnél, ez egy óriási titok. Aki issza az én véremet és eszi az én testemet, annak örök élete van, abban benne vagyok, azt föltámasztom az utolsó napon. Ez egy óriási titok, ez egy óriási misztérium. Persze a teológusok mindig azért vannak, hogy mindent megmagyarázzanak, és mindenre van persze sokféle magyarázat, de én most nem ebbe az irányba szeretnék elmenni, hogy mindenre magyarázatot adjunk, hanem azt bemutatni nektek, hogy amikor ilyen misztériumokról, titkokról van szó a Bibliában, akkor nem mindig az a cél, hogy megfejtsük ezeket a titkokat, hanem csodáljuk az Istent. hogy valamilyen titok módján, valamilyen számunkra talán érthetetlen módon mégis ez, amit gyakorlunk, ahogy imádkozunk, ahogy vesszük az úrvacsorát, mégis egy óriási áldást nyerünk. Hogy pontosan hogy történik ez, hogy mi zajlik le a szellemedben, lelkedben, és mi alakul át, és mi kerül helyre, vagy mi módosul, én pontosan nem tudom megmondani, még azt sem, hogy bennem, azt meg pláne nem, hogy bennetek, de mégis egy titokról van szó, és az Isten igéje viszont egyértelműen azt mondja, hogy fontos, hogy gyakoroljuk újra és újra az úrvacsorát, mert aki issza az én véremet és eszi az én testemet, azt feltámasztom az utolsó napon. Tehát az örök élettel kapcsolatos. Az én testem igazi étel és az én vérem igazi ital. Vagyis az úrvacsora az egy valóságos áldás azoknak, akik élnek vele. Ezt nagyon egyszerűen magyarra így lehetne lefordítani. Nos, hát az úrvacsorában, ha tovább megyünk, egy másik dolgot is érdemes megemlíteni, hogy amivel kezdtem is, hogy az asztal közösség, vagy az közös étkezéseknek a gyakorlata, az mindig valami fontos dolog volt. És Jézusnak a szolgálatában, hogyha az evangéliumot valaki elkezdi végigolvasni mind a négyet, és megnézi, hogy Jézus, amikor együtt evett valakivel, akkor mindig valami nagyon-nagyon fontos dolog történt. Tehát Mátét, vagy Lévit, amikor megszólítja Jézus, és beszélgetnek, és utána Lévi elhívja a házához, akkor ott elkezdenek olyan dolgokat mondani, és olyan dolgokról beszélgetni az étel, az evés közben, a vacsora közben, ami sok embernek áldás lesz. Nem csak csupán a jó hangulat, hogy ott esznek, isznak és jól érzik magukat, hanem valami fontos üzenet. Például az, hogy azzal vádolják Jézust, hogy a bűnösökkel együtt eszik. És Jézus azt mondja, hogy akkor kinek van szüksége az orvosra? A betegnek vagy az egészségesnek? Én azért jöttem, hogy a bűnöket leromboljam. Én azért jöttem, hogy a bűnöseket megszabadítsam. Hát akkor nem a bűnösökkel kell együtt lennem. Olyan igazságok jönnek ki ezekben a beszélgetésekben, amelyek nagyon-nagyon fontosak. Aztán olvasunk a Bibliában arról, hogy például Zákeus, amikor találkozik Jézussal, lejön a fáról, és egyből meghívja őt a házába. Hát mi történik? Azonnal vendégül látják. Esznek, isznak, jól érzik magukat, beszélgetnek, és ebből a beszélgetésből milyen eredménye lesz? Hogy az az ember, aki egy ilyen harácsoló, mindenkit kihasználó ember volt, és másoknak a pénzén jól élő ember volt, a beszélgetés közben, a vacsora vagy az ebéd közben teljesen megváltozik ez az ember, és a vacsora végén van egy fontos bejelentése. Azt mondja, hogy amit eddig elloptam, annak a négyszeresét fogom mindenkinek visszaadni. Ez egy óriási változás, nem? Szóval nem csak arról van szó, hogy finom volt az étel, jó volt az ital, aránylag jó volt az asztaltársaság, jókat beszélgetünk, és aztán hazamegyünk, és elfelejtjük az egészet. Hanem Jézus, amikor együtt eszik valakivel, egy ilyen közösségben van valakivel, akkor mindig olyan dolgok történnek, ami bizonyos értelemben megmagyarázhatatlan fizikálisan, valami szellemi áldást nyernek azok az emberek, akik átélik ezt. Vagy a Bibliában olvasunk a tékozló fiúnak a történetéről. A tékozló fiú, amikor úgy dönt a bűnnek a mélyén, hogy már ezt nem bírja tovább, és hazamegy az apjához, az atyai házhoz, és amikor visszajön és megérkezik az atyai házhoz a tékozló fiú, az apja egyrészt örömmel várja, eléje fut, átöleli, és amikor bemennek a házba, az első parancsa az apának mi, hogy mit kell csinálni? Emlékeztek rá? Mit? Mondd hangosan. Igen. Azonnal le kell vágni egy hízott túlgot, vagy borjút, vagy valami állatot, és egy nagy ünnepet rendezünk. Eszünk, iszunk és ünnepelünk. Azért, és nagyon fontos igazság elhangzik, hogy aki elveszett, az megtaláltatott. Aki elment, az visszajött. És ez az üzenet, hogy Isten így gondol rád is, meg minden emberre, hogyha messze vagy Istentől, akkor ő vár vissza, hogy gyere vissza az atyai házhoz. És amikor visszajössz, amikor találkozol újra az atyával, akkor ez egy nagy öröm. Akkor ez egy evés-ivás dínomdánom, és egy olyan szent öröm, aminek egy óriási áldása van. Tehát amikor evésről beszél a Biblia, és asztalközösségről, és rengeteg ilyen történet van még a Bibliában, ott mindig sokkal többről van szó, mint arról, hogy az ételt elfogyasztották az emberek, meg valamit kommunikáltak egymással. És ilyen értelemben, amikor mi úrvacsorázunk, és kijövünk ide, és veszük a kenyeret, és iszunk a pohárból, közben imádkozunk, és leülünk, ez is egyfajta közösség, egyfajta étkezés az Úr és közöttem, meg a gyülekezet egymással is. És ebben mindig valami áldást nyer az ember, hogyha ezt őszinte szívvel és jó lelkiismerettel teszi. Lehet, hogyha most megkérdezném, vagy körbeadnám a mikrofont, hogy ki milyen áldást nyert az elmúlt percekben az úrvacsora alatt, akkor lehet, hogy valaki meg tudná ezt mondani, hogy igen, én ilyen vagy olyan áldást nyertem, vagy imádkoztam, Isten megbocsájtotta a bűnömet, vagy most kaptam egy vezetést Istentől. De lehet, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát én nem tudom, de úgy jó volt. Örülök, hogy megtehettem, és kész. De akkor is történt benned valami, mert a Szentlélek folyamatosan munkálkodik. Augustinus egyházatya a feljegyzéseiben rengeteg olyan történetet megörökített, amikor az ő korában az úrvacsorázó gyülekezetekben milyen csodák történtek. Tehát akkor nem mikrofon volt, nem tudom, hogy csinálták, de valamilyen módon megint eljúvolták az embereket, hogy mit éltél át az úrvacsora alatt, és elmondták az emberek. És volt, aki betegségből gyógyult meg, volt, aki kijelentést kapott Istentől, volt, aki valamilyen vezetést kapott Istentől. Tehát valami áldásokat elmondtak az emberek, és akkor ő ezt följegyezte. Na, van lehetőséget, akkor olvasgassátok végig ezeket. Jó, bátorító dolog. Tehát az úrvacsora az nem csupán arról szól, hogy van a liturgiának egy eleme, amit úgy nevezünk, hogy úrvacsora, és mondjuk az evangéliumi gyülekezetek ezt úgy gyakorolják, vagy a mi gyülekezetünk mondjuk havonta egyszer gyakorolja, eljövünk, megtesszük, hazamegyünk, és ennyi. És jövő hónapban újra megtesszük, hát ezt mondta az úr, akkor rendben van. Nem erről szól a dolog, ez nem egy üres gyakorlat, nem egy ilyen idézőjelbetett szent tevékenység, csak hogy ez benne kell lenni, és tegyünk túl rajta, hanem aki őszinte szívvel úrvacsorázik, az mindig áldást nyer Istentől. Ez nagyon-nagyon fontos látni. És még egy területét szeretném megemlíteni az úrvacsorának. Jézus Krisztus azt mondja, hogy mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlő terméséből, amíg el nem jön az Istennek az országa. Ezt mondja ott a tanítványoknak. Vagyis arról van szó, hogy Jézus ott a pászka vacsorán elmondja az úrvacsorának az igéit, meg a tartalmát bejelenti, aztán Jézust elfogják, keresztre feszítik, meghal és feltámad, és aztán nem sokkal később visszamegy a mennybe, és azt mondja, hogy én nem iszom mostantól fogva a szőlő terméséből, amíg el nem jön az Istennek az országa. Tehát Jézus azt jelenti, hogy ő elmegy, és ő nem úrvacsorázik fizikai módon úgy többé a gyülekezetével, vagy a keresztényekkel, ahogy tette a tanítványokkal. De amikor eljön az Isten országa egyszer, majd akkor meg fog történni egy olyan nagy úrvacsora, ami a világon a legnagyobb. És erről a Jelenések könyve beszél, a Jelenések 19-ben ezt olvassuk a Bibliában, és hallottam valami nagy sokaságnak a hangját, amely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható Isten. Örüljünk és újjongjunk, dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült a mennyasszonya. Így szólt hozzám, írd meg ezeket, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének a vacsorájára. És ezt mondta nekem, ezek az Isten igaz igéi. Vagyis ez a nagy big úrvacsora, ez a hatalmas nagy úrvacsora, vagyis a báránynak a mennyegzője, ez majd a mennybe fog lenni, vagy az elragadtatás után, amikor a világon az összes újjászületett keresztény már ott a szellemi testünkben, az Úrral ott leszünk, és ott lesz a megöletett bárány, aki maga Jézus Krisztus, aki az áldozatot bemutatta, és vele lesz egy nagy igazi nagy evésivás. Hát, hogy ez pontosan hogy fog történni, ezt kérdezzétek meg az Úrtól, én ezt nem tudom, a Biblia csak ennyit ír, hogy dicsőíteni fogjuk ott őt, és olyan sokan lesznek, hogy ennek a nagy tömegnek a zúgása az olyan, mint a hatalmas vizek zúgása és az erős mennydörgésnek a hangja. Azt fogjuk majd mondani, hogy halleluja, uralkodik az Úr, a mi Istenünk, és újjongjunk és dicsőítjük őt, mert ott lehetünk, azért, mert a mennyasszony felkészült. A mennyasszony mindenütt a Bibliában a gyülekezet. Tehát amikor a gyülekezetet az Úr fölkészít és elviszi magához, akkor lesz egy nagy úrvacsora, ami már Jézus ott lesz személyesen. Most Jézus itt személyesen, fizikálisan nincs itt. Szentlélek ott van benned és munkálkodik, de fizikálisan nem jelenik meg itt Jézus. De ott majd ott lesz a szellemi testében, meg mi is, és együtt fogunk úrvacsorázni vele. És ez fontos, hogy erre készüljünk, hogy lássuk ezt, hogy az úrvacsorának van egy jelentése, ami visszamutat a múltba, akár az Ószövetségbe, a Pászka vacsorához, amire a zsidók emlékeztek, hogy megszabadultak Egyiptomból, illetve visszamutat a Golgotai keresztre, vagy Jézus az igazi bárány, aki meghalt a bűnökért, és nekünk újjászületett keresztényeknek nem csak visszafele kell néznünk, ez is nagy áldás, de előre nézhetünk, hogy majd egyszer lesz egy nagy úrvacsora. A báránynak a mennyegzője, ezt így hívják, ezt a nagy rendezvényt, amit a mennyben már szerveznek neked és nekem, meg mindazoknak, akik újjászületnek. Tehát amikor az úrvacsoráról beszélünk, akkor ezeket fontos látni. Hát gondoltam arra, hogy beszélek arról, hogy az úrvacsora a különböző egyházakban, de lehet, hogy ezt kihagyom, mert nagyon eltelik az idő. Sokáig itt akartok maradni? Jó, akkor benne vagyok, én bírom. Néhány mondatot azért csak röviden, tehát az egészet nem is mondom el. Ami nagyon fontos, tehát a római egyházra gondolunk, tehát magyarul a katolikus egyházra, maga a kereszténységnek a folyamatában, tehát pünköstkor megalakul az első gyülekezet, és az első pásztor gyakorolják az úrvacsorát. Hiszen azt olvastuk az Apcsák 2-ben, hogy idéztem, hogy számukra a kenyérnek a megtörése, a bornak a vétel, ez nagyon fontos esemény volt. Újra és újra gyakorolták ezt. És aztán folyamatosan, ahogy születtek gyülekezetek a világ különböző pontjain, az úrvacsora az mindig egy folyamatosan gyakorolt esemény volt. A kereszténységnek a történetében a 4. században jött egy jelentős változás. Míg korábban üldözték a keresztényeket, akkor Nagy Konstantin úgy döntött, hogy tovább nem fogják üldözni a keresztényeket, sőt bejelentette, hogy ő is keresztény lett, és ezután egy ilyen nagy szabadság köszönt a keresztényekre, ami azt jelentette, hogy nem üldözik őket, hanem szabadon gyakorolhatják a hitüket, azt csinálnak, amit akarnak, tehát egyfajta védelmet is élveztek. De ugyanakkor ez azt is jelentette a nagy szabadság, meg a lehetőségek mellett, hogy eléggé fölhígult az egyház, és rengeteg olyan dolog is bejött az egyházba, aminek nem kellett volna bejönni. És ennek a sok mindennek, ami bejött az egyházba, rengeteg liberális fölfogás, rengeteg pogány kultusznak a gyakorlata keveredett a kereszténységgel azután majd, és sok olyan dolog volt, ami inkább lassította, vagy nehezítette az evangéliumnak a terjedését. És ebben a folyamatban elindult egy nagy vita, és főleg a 9. századnak a környékén az úrvacsorával kapcsolatban föltették azt a kérdést az akkori teológusok, hogy hát mi is az úrvacsora? Definiáljuk az úrvacsorát. Nem tudom, hogy pontosan miért volt erre szükség, mert addig nagyon jó gyakorolták, és rengeteg áldást nyertek ebből emberek, de itt ebben a nagy zűrzavarban emberek újra akarták definiálni az úrvacsorának a kérdését, és ebben a kérdésben azt is látni kell, hogy a 9. századra rengeteg ilyen pogány misztikus dolog, ami a római birodalomban uralkodó volt, vagy elfogadott ilyen gyakorlatok voltak rengeteg okultelemmel, ezek beszivárogtak az egyházba, és hígították nagyon a dolgokat. És ennek az egyik eszköze az volt, hogy az úrvacsorával kapcsolatban volt két jelentős ember, akik hát képviseltek egy-egy tanítást. Augustinus egyházatja volt az, aki a normálisabb vagy a biblikusabb álláspontot képviselte, és azt mondta, hogy gyakorlatilag, hát ami eddig történt, hogy a gyülekezetek úrvacsoráztak, ezt továbbra is gyakorolni kell, és ebben a titok az, hogy az Isten valami láthatatlan módon ott van a kenyérben, ott van a borban, ott van az életünkben, ott van a lelkünkben, szellemünkben, és hát végzi a munkáját, és gyakoroljuk az úrvacsorát Jézus parancsa szerint. Igen, ám, de volt egy másik kedves ember, akit Radabertusnak hívtak. Ő azt tanította, kicsit ilyen misztikus oldalról közelítette meg az egészet, és elkezdte ezt a transzszubstanciónak a tanítását, aminek az volt a lényege, hogy amikor az úrvacsorát vesszük, akkor ott olyan misztikus dolgok történnek, hogy amikor a poharat fölemeljük, akkor ez már nem bor, hanem átalakul fizikálisan Jézus Krisztus vérévé. Amikor a kenyeret, vagy az ostját, vagy nem tudom, vagy a pászkát, bármilyen eszközt használ egy gyülekezet, amikor a lelkész vagy a pap fölemeli és elmondja az úrvacsorának a szereztetési igéjét, akkor ettől a pillanattól az a csoda történik meg, hogy ez már többé nem kenyér, hanem Jézus Krisztus fizikai teste. Na most ezt, amikor elkezdte képviselni, óriási viták voltak, oda-vissza, pro-kontra, és rengeteg idő és energia elment erre, hogy akkor most átalakul, vagy nem alakul át. tényleg Jézus fizikai teste vagy megvére, vagy pedig ez fizikálisan nem, hanem szellemi módon történik meg ez az egész. A két vitának az eredménye az lett, hogy elég nagy ellenállás volt azzal kapcsolatban, amit Augustinus képviselt, és végül is a negyedik zsinaton már hoztak egy olyan határozatot, hogy az utóbbi, tehát Radobertusnak a tanítását vették alapul, ami azt képviselte, hogy hát átalakul ez a lulvacsorai jegy fizikálisan Jézus testévé és vérévé. Most elolvasok egy rövid kis szakaszt itt, hogy biztos jól mondjam. Alapvetően tehát nagyon sokan viszont emiatt problémáztak, vagy ki akartak lépni az egyházból, meg hát Augustinusszal értettek egyet, és a nagy ellenállásnak a dacára ez az átlényegülésnek a tanítása mégis hivatalosan elfogadott lett a római egyházban, és a negyedik zsinaton ezt bevezették, tehát Augustinusnak a teológiája, vagy amit képviselt, az ilyen értelemben veszített, és később a tridenti zsinaton mindezt megtoldották azzal, hogy nem csupán arról van szó, hogy amikor átlényegül minden, tehát a bor, illetve a kenyér, vagy az ostya, amit fölemel a pap, hanem a kenyeret is, meg a bort is imádat illeti meg, hiszen hogyha átlényegül, és fizikálisan ez Jézusnak a teste, ez pedig Jézusnak a vére, akkor Jézusról van szó, ezért imádni kell. És hát a római egyháznak a tanításában tulajdonképpen ez jelenik meg, és nem is akarok ebben tovább menni. Ha tovább megyünk, az evangélikus egyház a reformáció után lényegesen mást kezdett el képviselni. Alapvetően Luther, hát ezt egy ördögi tanításnak nevezte nagyon nemes egyszerűséggel, tehát nem sokat foglalkozott ezzel. Ő azt, tehát teljesen elutasította ezt az átlényegülésnek a tanítását, és van egy olyan műve, hogy az egyház szabadulása a babiloni fogságból, ez tulajdonképpen azt írja le, hogy a reformációnak a lényege miről szól, és ebben ír az úrvacsoráról is, amiben tehát elutasítja ezt az átlényegülést, főleg azt, hogy imádat illetné meg az úrvacsorai jegyeket, ezt egyszerűen babonaságnak nevezte, és visszatért egy másik, tehát egy bibliai alapokhoz, és azt képviselte, hogy alapvetően ez egy szellemi módon történő dolog. Tehát, hogy igen, amikor az úrvacsorát vesszük, akkor nem csupán borról és kenyérről van szó, de mégis valahogy Jézus ott van benne, de szellemi módon és nem fizikai módon. Az evangélikus egyház után, tehát a református egyháznak a tanítása is hasonló lett. A kettő között a különbség az, hogy az evangélikusok azt képviselik, hogy szellemileg benne van Jézus teste és vére a kenyérben és a borban, míg a reformációnak ez a része inkább azt mondja, hogy mindez, nem tudjuk pontosan, hogy történik, hogy most a borban van benne, vagy a kenyérben van benne, de bennünk van a Szentlélek. Tehát ez az egész inkább egy ilyen titok. Tehát ebben nem túl sok különbség van a reformáció után kialakult egyházakban, és tulajdonképpen az evangéliumi egyházak is ezt képviselik, amit már mondtam, hogy nem tartjuk azt, hogy itt fizikálisan jelenik meg Jézus teste és vér, az pláne nem, hogy imádni kellene a bort meg a kenyeret, hanem arról van szó, hogy amíg vesszük az úrvacsorát, a Szentlélek működik az életedben, felhasználja ezeket az eszközöket, ezeket a jegyeket arra, hogy emlékezz valamire, amit Jézus megtett érted, áldást nyerjél magad számára, hogy megerősödjél az Úrral való közösségben, és kész legyél arra, hogy majd egyszer ott a mennyben átéld mindazt, amit Isten elkészített neked a bárány mennyegzőjén. Nagyon röviden akkor csak ennyit a különböző egyházakról. Az evangéliumi gyülekezetek az egy óriási területe az egyháznak, tehát amit mi gyakorlatilag pünkösdi típusú, meg karizmatikus típusú gyülekezetek ugyanezt képviselik, de rengeteg másféle gyülekezet is a világon, tehát ami a evangéliumi alapokon áll. Ami viszont fontos, ez a következő, visszamegyünk mégis. A múltkor ígértem nektek valamit, most ezt kapcsoljátok veletek, kedvesek, és jön a másik rész, amit megbeszéltük. Emlékeztek, hogy mit ígértem a múltkor? Filmvetítést. Kicsit beszéltem a Közel-Keletről, és azt ígértem, hogy egy olyan népnek az Isten tiszteletével kapcsolatban mutatok valamit, akik valamikor egy világbirodalom voltak, aztán komoly hanyatlásnak indultak, ma egy olyan ország, ez a volt világbirodalom, ahol az iszlám erőteljesen agyonnyomja a keresztényeket, és hát az egész országot az iszlám irányítja. És hát a múltkor megígértem azt, hogy hozok egy olyan klippet, ahol egy ilyen perzsa dicsőítés van, hiszen Iránról van szó. Iránban ma egy óriási ébredés van, de a föld alatti egyház növekszik, és csak egy kicsit pihentetésképpen még tovább megyünk, akkor nézzük meg ezt a klipet. És csak csodálkozatok azon, hogy Iránban, ahol egyébként tiltják a nyilvános istentiszteleteket, ahol büntetés jár azoknak, akik Jézus Krisztust képviselik, vagy evangéliumot hirdetnek, mégis rengeteg ember összejön, egy ilyen föld alatti egyház működik, házi gyülekezetek működnek, és egy következő dicsőítő dalban, hát Isten dicsőítik is, illetve a klip részeként ilyen házi gyülekezetekből vannak képek, akkor nézzük meg ezt. Iránból visszajövünk Budaörsre. A Biblia sokat beszél arról, hogy Korintusban, a korintusi gyülekezet hogy gyakorolta az úrvacsorát. Ha a korintusi levelet elolvassátok, akkor rengeteg információt kaptok erről. És hát ez az úrvacsora egy gyakorlat nem volt teljesen kerek, tehát voltak problémák ezzel, és Pál apostolnak egy komoly tanítást kellett adni azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell gyakorolni az úrvacsorát. Korintusban úgy működött a dolog, mint amit itt a klipben is láttunk, tehát nem a templomba jöttek össze, vagy az imaházukba, vagy annak az éttermébe, és akkor leültek, és akkor nem tudom, valami különleges módon ették, vagy vették az úrvacsorát, hanem olyan volt, mint egy ilyen agape szeretett vendégség. Jöttek az emberek, mindenki hozta otthonról a kaját, amit otthon megsütött, megfőzött, vagy elkészített. Jöttek az emberek, letették az asztalra a sajátjukat, lehet, hogy csak 30-40 ember lehetett, amennyien mondjuk egy házba elfértek. Elkezdtek falatozni, beszélgetni, lehet, hogy egy-két éneket is elénekeltek, Isten dicsőítették, tehát ez az egész egy ilyen jó légkörben működött. De mivel különbözőek voltak az emberek, és az a szokás alakult ki, hogy mindenki, amit hozott, azt megeheti, és egy idő után kevésbé szerették ezt megosztani egymással, legalábbis ez derül ki a Bibliából, és aki gazdag volt, és volt pénze, nyilván az jobb kajákat hozott. Aki nem volt annyira gazdag, vagy szegény volt, hát az szerényebb kajákat tudott prezentálni magának. Jöttek az emberek, és letették az asztalra, ettek, és hát ebből különbségek lettek, hogy van, aki ilyenkor eszik-iszik és jól érzi magát, a másik meg alig hoz valamit magának. A szegény és a gazdag közötti különbség nagyon-nagyon-nagyon kijött. Aztán az is probléma volt, úgy lehet látni a korintusi gyülekezetben, hogy még a gazdagok, azok nem dolgoztak természetesen, tehát azoknak más dolgozott, azok jöhettek hamarabb is, vagy volt idejük bőven, még azok az emberek, akik dolgoztak, vagy rabszolgák voltak, hát azok akkor tudtak eljönni a házi Isten tiszteletre, amikor elengedte őket az uruk. Tehát lejárt magyarul a munkaidő, és akkor utána mire odaértek, és ráadásul szerényebb kajával jöttek. Volt, amikor ezek a rabszolgák, vagy mondjuk azt, hogy a dolgozó emberek később értek oda, de akkorára a többiek már mindent megettek, megittak. Szóval akkorára már vége volt szinte az egésznek. És ennek az étkezésnek a részeként valaki elmondta az úrvacsorának az igéit, hogy emlékezzünk Jézusra, Jézus halálára, hogy ő neki a vére kifolyt, a teste megtört, és akkor emlékeztek erre az emberek, törtek a kenyérből, ittak a borból, és akkor ettek, ittak tovább. Tehát hogy ez az étkezésnek egy ilyen pici pontja volt. És ezzel kapcsolatban, mivel kialakult ez a szegény gazdag különbség, az érzéketlenség egymás iránt, Pál apostol ezt mondja az 1 Korintus 11:27-32-ben, azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak a testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttek sokan, és halnak meg számosan. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél el minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Tehát Pál elkezdi tanítani őket arra, hogy egyrészt az úrvacsorát meg kell különböztetni az általános evésivástól, vagyis szenteljük meg, és amit megszentelünk, a megszentelésnek az egyik ilyen fontos lényege az, hogy elkülönítem minden mástól. Ha te megszenteled magad a férjed vagy a feleséged számára, akkor azt jelenti, hogy nem adod oda bárkinek magadat, vagy megszenteled a pénzednek egy bizonyos részét, ez azt jelenti, hogy nem akármire költöd, az Úrnak adod. Tehát a megszentelés az ezt jelenti, és Pál arról tanít Korintusban, hogy amikor úrvacsoráznak a gyülekezetben, nem baj, hogyha közben esznek is, vagy tehát nem baj az, hogy csak az legyen egy külön szent dolog, hogy akkor ezt az Úrra emlékezünk, és az Úrért tesszük. És nem méltatlanul, hanem hogy ahogy jön, majd megcsináljuk, vagy csak egy szokás legyen belőle, hanem egyszerűen ez tényleg egy szent dolog legyen, és vizsgálja meg az ember önmagát, ha tényleg Krisztussal közösségben van, a többi emberrel közösségben, akkor vegye az úrvacsorát. És itt látszik újra az, amiről már beszéltem, hogy az úrvacsora nem csupán egy liturgiai elem. Mert ha csak ez lenne, akkor itt nem írná Pál apostol azt, hogy akik ezt nem hajlandók komolyan venni, nem különböztetik meg az úrvacsorát minden mástól, nem szentelik meg magukat, nem úgy készülnek az úrvacsorára. Azt mondja Pál apostol, hogy ezért erőtlenek és betegek közötten sokan, és halnak meg számosan. Az úrvacsorának van hatása, vagy nincs? Hogy ne lenne? Negatív is, meg pozitív is. Ha valaki megszenteli magát, és úgy veszi, az áldást nyer. Ha valaki nem foglalkozik ezzel, és csak egy ilyen rutinból, meg nem fontos neki Isten, bűnösen, tisztátalanul kezeli ezt az egészet, akkor megjön ez a... Tehát akkor jön az átok része, vagy az ítélet része. Vagyis az úrvacsora az nem csupán kenyér és bor, nem csupán egy liturgiai elem, nem csupán egy szokás, amit gyakorolnak a keresztények, hanem nagyon-nagyon komoly tartalma van az úrvacsorának. Tehát vizsgáljuk meg magunkat, és akármit nem tehetünk. Még egy példát hadd mondjak el ezzel kapcsolatban. Az Ószövetségben le van írva egy történet, amikor a szövetség ládát, amiben a 10 parancsolat is el volt helyezve, ami az Istennek a jelenlétét jelentette, egyik helyről átvitték egy másik helyre, egy másik városba, és egy szekére rakták, Dávidnak a vezetésével ment ez az egész, és szekére rakták, azon szállították a szövetség ládát, és ahogy haladt ez a szekér, és mentek mellette az emberek, akkor az történt, hogy a szekér belement egy gödörbe, és egy kicsit megbillent a szekér. És ott volt egy ember, akit Uzzának hívtak, az annyira megijedtett, hogy nehogy már az úr ládája, a szövetség ládája itt a döccenő miatt leboruljon, és hát esetleg összetörik, hát és megfogta a ládát, és tartotta, hogy nehogy leessen. És emlékeztek rá, hogy mi történt vele? Azonnal meghalt. Ez egy döbbenetes történet, mert tehát ebben az emberben jó szándék volt, az urat védte, az úr dolgaiért aggódott, de mégis, mivel a szövetség láda az Istennek a jelenléte volt, az Isten nem kell támogatni, tehát nem, az Isten nem fog leesni sehonnan. És ez azt szimbolizálta, hogyha csak úgy, hogy mondjam, készületlenül, ész nélkül, nem tudom, csak úgy rutinból csinálunk valamit, vagy csak úgy zsigerből csinálunk valamit, és próbáljuk egy ilyen szent köntösbe öltöztetni az egészet, hogy ezt az Úrért tesszük, ez ítélet. Persze ma nem azt éljük át, hogyha valaki idejön, és mondjuk valami bűn van az életében, és nem kért bocsánatot, ahogy hozzáér a kenyérhez, azonnal meg fog halni. Tehát ettől nem kell félni. Tehát Isten nem így akar büntetni. De az az Ószövetségben volt. Az Új Szövetségben az Isten a kegyelemnek az isteneként jelenik meg, de viszont mégis igaz ez, hogy ha az ember ezt rendszeresen elkezdi gyakorolni, hogy nem különbözteti meg az úrvacsorát mástól, nem szenteli meg az úrvacsorát, nem látja azt a tartalmat benne, hogy ez nem akármi. Itt nem csak az, hogy egy rutinból csinálunk valamit, hanem az Istennek a jelenléte van benne, akkor ha ítéletet vesz valaki magához, ezért jönnek problémák, nehézségek az életébe, vagy belehalhat ebbe. Ha viszont valaki meg komolyan veszi, akkor meg áldást nyerhet. Szóval ma is lehetnek olyan emberek, akik úgy veszik az úrvacsorát, mint ahogy Uzza támogatni akarta az úr munkáját, és azt mondta Isten, hogy erre semmi szükség nincs. Ez így nem fog működni. Tehát az úrvacsorát különböztessük meg minden mástól, és készüljünk rá. Hogyan kell készülni rá? Egyrészt meg kell térni, mert aki nincs kapcsolatban Istennel, annak az úrvacsora teljesen fölösleges, tehát nincs értelme, mert az Úrral való kapcsolatot, az Úrral való szövetséget fejezi ki. Tehát aki nem úrvacsorázott most, és mondjuk nincs megtérve, az Isten arra hív mindenkit, hogy térjél meg, vald meg a bűneidet, hív be Jézust az életedbe, és felszabadulsz, és úrvacsorázhatsz. És hát az másik az önvizsgálat, természetesen, hogy mindig vizsgáld meg magad, amikor úrvacsorázol. Persze ez minden más helyzetben is fontos, de itt különösen. És hogyha Isten azt mondja neked, vagy a Szentlélek szól valamilyen módon, hogy valamit nem jól tettél, valakivel valami zűrös kapcsolatod van, valami bűnt követtél, akkor imádkozz, hogy Isten bocsássa ezt meg, vagy ha olyan, hogy rendezni kell, akkor rendezd. Tehát kell az önvizsgálat ahhoz, hogy az úrvacsora működjön. Különböztesd meg ezt, szenteld meg az úrvacsorát, tehát ez nem egy kajálás, ez nem egy rutin, ez nem egy liturgiai elem, hanem az úrvacsora az úrvacsora. És fontos, hogy odaszánd erre magad, fontos, hogy a bűneidet vald meg, és így gyere az úrvacsorához, és a kapcsolatokat is rendezd, Istennel is, emberekkel is, mindenkivel, akivel lehet. És egy következő dolog, és nagyon fontos, hogy élj vele. Az Úr azért adta ezt, hogy minél többen úrvacsorázzanak. Azt mondja Jézus, hogy vegyétek és egyétek, használjátok. Ez az én testem, ez az én vérem. Vegyétek és egyétek. Ami én vagyok, az hadd legyen ott nálad, legyen benned. Az az élet, ami engem jellemez, az örök élet, ami Jézusnál van, az az isteni természet, az hadd jellemezzen téged is, hogy neked is örök életed legyen. Isten ezt fölkínálja, hogy vegyed és egyed, és legyen áldás ez a számodra. Szóval az úrvacsorára, amikor tekintünk, akkor egy óriási áldásra tekintsünk. Én ezzel a ma délelőttel ezt szerettem volna így elérni, hogy segítsek abban magamnak is, nektek is, hogy minden úrvacsorai gyakorlatnál, amikor jövünk és gyakoroljuk ezt, szenteljük meg magunkat, szenteljük meg az úrvacsorát, és legyen ez egy örömteli dolog. És befejezésül egy ige, amikor a Bibliának az elejére lapozunk, olvasunk egy elég szörnyű történetet arról, hogy az egyik testvér megölte a másik testvért, Kain megöli Ábelt. És azt mondja az 1 Mózes 4.10-ben, amikor Isten szólt, hogy mit tettél, a testvéred kiontott vére kiállt hozzám a földről. Tehát amikor Ábel meghalt, akkor azonnal az Isten reagált erre, és ezt mondja Kainnak, hogy mit képzelsz? Hát az a vér, ami ott kifolyt, az kiállt hozzám, hogy valamit tegyek ezért, vagy reagáljak erre valahogy. Mert az Isten, amikor látja, hogy valakinek a vére kifolyik, valaki meghal, valakinek fájdalma van, valakit megaláznak, valaki nyomorúságban van, valakit kihasználnak, akkor az Isten erre reagálni akar, és azt mondja, hogy ez nem normális dolog, ezt nem lehet csak úgy eltűrni. És ezért felelősségre vonja Káint. De van egy másik ige, a Zsidók 12.24 azt mondja, hogy járuljatok az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint az Ábelnek a vére. Amikor Ábel meghalt, akkor az Isten azonnal reagált, és azt mondja, hogy ezt nem lehet tűrni, hogy ez történjen. De a Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus meghalt, az még nagyobb dolog. És Jézus vére még inkább kiállt azért, hogy történjen valami. És Jézus kifolyt vére nem azért kiállt, hogy ítélet, hanem azért, hogy kegyelem. Óriási különbség. Ábel vére azért kiáltott, hogy az Isten büntesse meg mindenkit. Büntesse meg Kaint, mert ezt nem lehet csinálni, hogy az egyik testvér megöli a másikat. Jézus kifolyt vére azért kiállt, hogy az Isten bocsássa meg mindenkinek a bűnét, mert a vér lemossa a bűnt. Ahogy az ószövetségi áldozatokban, amikor az áldozatokat leölték, és a pap a kifolyt vért ráhintette az oltára, és közben elmondta valaki a bűnét, loptam, csaltam, hazudtam, paráználkodtam, nem tudom, nem voltam becsületes. Amíg megvallotta a bűneit, ahogy a vért ráhintették az oltára, közben Isten megbocsájtotta a bűnöket. És azt mondja a Biblia, hogy az Ábel vérénél sokkal hatalmasabban beszél Jézus Krisztus vére, ami kifolyt, és azért kiállt, hogy a te bűneid, meg az én bűneim meg legyenek bocsájtva, ha kéred ezt. És ha jössz az Istenhez, és azt kéred, hogy szabadítson meg a bűnös természetettől, az életed minden nyomorúságától, átkától, ami bűn miatt van rajtad, és kéred a kegyelmet, és kéred azt, hogy Jézus legyen az életednek az Ura, akkor azonnal meg fog történni. Mert azt mondja a Biblia, hogy Jézus vére hatalmasabbat kiállt, mint az Ábelnak a vére. Nem az ítéletért, hanem a kegyelemért kiállt. És az úrvacsora is mindig erről szól. Nem az ítéletről, hanem a kegyelemről. Hogy Isten újra és újra fölkínálja, hogy vedd az úrvacsorát, emlékezzél, ne felejtsd el, hogy mi történt. És hadd idézzem még ezt az ígét. Az 1 Korintus 11.24-ben azt mondja a Biblia, hálát adva megtörte, és ezt mondta, mármint Jézus Krisztus, vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És amikor azt mondja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ezt úgy is lehetne fordítani, hogy ne szenvedjetek amnéziában. Ez az amnézia szó, ez az állandó feledékenységet jelent. Sokszor idős emberekre mondják ezt, hogy mindent elfelejt. Hogy amnéziában szenved, ez egy orvosi kifejezés. Az ige azt mondja, hogy te szellemileg ne szenvedjél az amnéziában, a feledékenységben. Soha ne felejtsd el, hogy Jézus vére miért kiállt. Hogy azért, hogy a te bűneid meg legyenek bocsájtva. Azért, hogy a te életed meg legyen mentve. Azért, hogy neked örök életed legyen. Amikor Jézus ott emlékezett a pászka bárányra, elmondja ezt, és azt mondja, hogy soha ne felejtsétek el, hogy miről szól az úrvacsora. Arról, hogy Isten nagyon-nagyon szeret téged meg engem. És ez jó hír, igaz? Amen. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy ilyen jó hírekről beszélhetünk, amikor kinyitjuk a Bibliát, hogy szeretsz bennünket. Tudjuk, hogy a bűnt utálod, tudjuk, hogy mindent elkövetsz azért, hogy az emberek, én is valamennyien ne bűnben éljünk, hanem igazságban és szellemben tudjunk járni. Köszönjük ezt neked. És imádkozunk most azért, hogy szenteld meg a szívünket, lelkünket, hogy amikor tovább megyünk ezen a héten a különböző eseményekben, programokban, napirendekben, örömökben vagy bánatban, kérünk téged, hogy a te szent lelkednek a vezetése és a jelenléte legyen ott az életünkben. Mi szeretnénk megszentelni, Uram, magunkat, a testünket, az úrvacsorát, az életünket, a gondolatainkat, mindazt, amit teszünk, mindazt, amit elvársz tőlünk, azt szeretnénk úgy tenni, Urunk, hogy a te nevedre hozzunk dicséretet és áldást. Így imádkozunk, hogy segíts ebben bennünket, és segíts abban is, hogy az úrvacsorát is mindig megfelelő módon áldásként tudjuk magunkhoz venni. És imádkozom, Uram, ezen az Isten tiszteletem még, hogy mindazok, akik nem a tiéd még ebben a teremben, kérlek, hogy add meg azt a csodát, hogy ma bűnbánattal tudjanak hozzád jönni, és átéljék a szabadulásnak az örömét, hogy valaki, aki kéri azt, hogy bocsáss meg a bűneit, te megbocsájtod, hogy Jézus Krisztus a te véred, ahogy kiállt az Atyához, az Istenhez, hogy meg kell bocsájtani az emberek bűnét. Uram, hadd történjen meg ez, hogy újjászületéseknek az örömét tudjuk megtapasztalni. Imádkozom azért, Uram, hogy ez az áldás is hadd legyen itt a gyülekezetünkbe, a közösségünkbe, és vezess bennünket az élet minden más területén és akaratod szerint. Amen.